Végtelen dolog miatt elveszi állását, és az Amiral Hotelba áll be felszolgáló lánynak. Szánalomra méltó lány, semmilyen szál sem fűzi senkihez. A férfiak úgy teszik neki a szépet, ahogy a gazdag vendégek egy szolgáló leánynak. 2-3 év is eltelik. Ő nem tudja, hogy Misu is vétkes. Egy este felmegy utána a szobájába, és múlik az idő, múlik tovább az élet. Misu más szeretőket is tart. Időnként kedve támad rá, hogy a hotelban háljon. Vagy ha távol van az anyja, elhívja Emmát. Színtelen kapcsolatok, szerelem nélkül. És Emma élete is olyan fakó, nem hősnő. Kagylóval díszített dobozában egy levelet, egy fényképet őriz, de ez amúgy a régi álom csupán, amely napról napra egyre jobban elmosódik. Nem tudja, hogy Leon visszatért. Nem ismerte meg a körülötte őgyelgő sárga bundás kutyát, hiszen 4 hónapos kölyök kutya volt, amikor kifutott vele a hajó. Egy éjszaka levelet diktál neki Misu, de nem mondja meg, hogy ki a címzett. Találkát kell adnia valakinek a lakatlan házba este 11 órára. A lány csak ír. A felszolgáló lány. Értik? Leon lőg lérek, jól számított. Misu fél. Veszélyt érez. El akarja pusztítani a rá leselkedő ellenséget. De gyáva. Ő maga vallotta be nekem. Így azt gondolja, hogy majd elbújik egy ajtó mögött a folyóson, miután a kutya nyakára kötötte egy zsineggel a levelet, és eljuttatta áldozatának. Vajon Leon nem gondol-e majd csapdára? De vajon nem szeretné-e mindenek ellenére viszont látni régi mennyasszonyát? És amikor majd kopog az ajtón, elég, ha kilő rá a postaládán át, és elmenekül a sikátoron keresztül. És a bűntény annál is inkább rejtély marad, mivel senki sem ismeri az áldozatot. De Leon óvakodik. Talán a téren settenkedik, hogy mégis úgy dönt, hogy elmegy a randevúra. Ha véletlen úgy hozza, hogy Mostaguen úr éppen akkor lép ki a kávézóból kicsit ittasan, és megáll a ház bejáratánál, hogy szivarra gyújtson. Nem áll túl biztosan a lábán. Neki esik az ajtónak ez a jel, golyó repül a hasába. Így folyt le az első dráma. Misu elhibázta a lépést, hazament. Goyár és Le Pomeret tudnak az ügyről. Ugyanúgy érdekükben áll, hogy a mindhármukat fenyegető alak eltűnjön, és rémületben élnek. Emma is megértette, hogy milyen játékba vonták bele. Talán észrevette Leont? Talán emlékezetében kutatott és ráismert a sárga bundás kutyára? Másnap a helyszínre érkezem. Látom ezt a 3 férfit. Érzem a félelmüket. Drámai eseményektől tartanak. Szeretném megtudni, miből gondolják, hogy újabb csapás következik. Meg akarok győződni róla, hogy nem tévedek. Én szórom ügyetlen a mérget az egyik üvegbe. De készen állok rá, hogy közben lépjek, ha valaki inna belőle. Nem. Misu éber. Misu mindentől óvakodik. Ha járok elő emberektől, attól is, amit iszik. Már el sem veri hagyni a hotelt. Emma közben olyan mozdulatlanságba dermedt, hogy róla mintázhatták volna a döbbenet eleven képét. És Misu felemelte fejét egy pillanatra, hogy megrész szemébe nézzen. De már újra lázasan jegyzett. Így fest hát a második dráma, polgármester úr. És a mi triónk továbbra is rettegésben él. Goyár a legérzékenyebb hármuk közül, és nyilván a legkevésbé hitvány alak. Ettől a mérgezési históriától teljesen kiborul, érzi, hogy előbb vagy utóbb ő rá is sor kerül. Megsejti, hogy nyomon vagyok. És úgy dönt, hogy elmenekül, méghozzá nyom nélkül. Úgy menekül el, hogy ne lehessen szökéssel vádolni, megjátsz, hogy rátámadtak, elhiteti, hogy meghalt, és holttestét a kikötő vizébe dobták. De előbb még rábírja a kíváncsiság, hogy Misu körül szaglászon, talán Leont keresi. Békét akar kötni vele. Ott bukkan a vademer nyomára. És azzal is tisztában van, hogy hamarosan én is felfedezem ezeket a nyomokat. Végül is újságíró. A tetejébe tudja, hogy mennyire befolyásolható a tömeg. Tudja, hogy amíg Leon él, addig sehol sem érezheti magát biztonságban. És valóban zseniális ötlete támad. A bal kézzel ír cikk, amit eljutott a breszti fészoróhoz. Beszél benne a sárga bundás kutyáról, a csavargóról. Úgy mérlegeli minden mondatát, hogy minél nagyobb pánikot keltsenek Concarnóban. És így az is megeshet, hogy az emberek észreveszik az ormótlalábú férfit, olmot eresztenek a melkasába. Csak nem ez történt. Először is a kutyára kezdtek lődözni. A gazdájára is épp úgy rálőttek volna. A fejvesztett emberek mindenre képesek. Vasárnap csak ugyan rémület uralkodik a városban. Misu el sem hagyja a hotelt. Belebetegszik a félelembe. De el van tökélve rá, hogy a végsőkig védekezik, minden eszközt felhasznál. Egyedül hagyom, Le Pomerettel. Azt nem tudom, hogy mi történik ekkor közöttük. Goyard elmenekült, Le Pomeret, aki egy tiszteletre méltó helybeli család tagja, nyilván kísértést érez, hogy a rendőrséghez forduljon, és inkább felfedje mindent, semmint ezt a lídérces álmot élje tovább. Mit kockáztat? Bírságot. Rövidke, börtönbüntetést aligha. A főbűnt Amerikában követték el, és Misu, aki érzi Le Pomeret ingadozását, akinek lelkén szárad, a Mostaguent ért lövés is, aki meg akarja úszni, akármibe kerül is a felelősségre vonás, abbozás nélkül megmérgezi. Ott van Emma. Majd őt gyanúsítják. Hosszasabban szeretnék beszélni önöknek a félelemről, mert ez rejlik ennek az egész drámának a mélyén. Misu fél. Misu még inkább akarja legyőzni félelmét, mint az ellenségét. Ismeri Léon, Le, Lereket. Jól tudja, hogy nem hagyja letartóztatni magát ellenállás nélkül. Egy golyóra számít, amit valamelyik csendőr lő ki. Vagy egy rémült lakós. Csak hogy vége legyen már. El sem mozdul a kávézóból. Oda viszem a sebesült haldokló kutyát. Tudni szeretném, vajon érte jön a csavargó? Igen, érte jön. Azóta nem láttuk az állatot, és arra következtetek belőle, hogy kimúlt. Valami kis hörgés szakadt fel Léon torkából. Igen, eltemette. Kabilúban két fenyőágból csináltam neki egy kis keresztet. A rendőrség megtalálja Léon Dökléreket. Elmenekül, mert egyetlen gondolata csak az, hogy támadásra kényszerítse Misut. Azt mondja, börtönben akarja látni. Kötelességem, hogy megakadályozom az újabb drámát. Letartóztatom hát Misut. Azért mondom neki, hogy biztonságba helyezem. Ez nem hazugság, de közben meggátolom benne Misut, hogy más bűntényt is elkövessen. Már nem bírja tovább, képes mindenre. Úgy érzi, hogy minden oldalról szorongatják. Persze azért van még eleje hozzá, hogy megjátsza magát. Gyönge test alkatáról beszél nekem, és félelmét a miszticizmus meg egy régi jövendőlés számlájára írja, amit elejétől végéig ő talált ki, és arra vár, hogy az emberek elszánják magukat és leterítik ellenségét. Tudja, hogy valaki logikusan gondolkodik, csak őt gyanúsíthatja mindazzal, ami mostanáig történt. Egyedül van a cellában és törli a fejét. Vajon nincs rá mód, hogy végleg elterelje magáról a gyanút, hogy egy újabb büntényt kövessenek el, miközben ő lakat alatt ül, ami a legragyogóbb alibi lenne. Anyja meglátogatja, ő mindent tud, de nem szabad, hogy anya gyanúba keveredjék, vagy hogy az üldözők rajta üssenek. De meg kell, hogy ments a fiát. A polgármesternél vacsorázik. Elkísérteti magát a villájáig, ahol nem huny ki a lámpa egész este. Gyalog tér vissza a városba. Mindenki alszik. Csak az Amiral kávézóban nem alusznak. Elég, ha megvárja, míg kilép valaki, és egy utca sarkon rááles. És hogy ne tudjon elfutni, a lábába lő. Ez a bűntény teljességgel hiába való, és a legterhelőbb bizonyíték Misu ellen, ha nem volna amúgy is elég. Amikor ideérkezem reggel, rettentően izgatott. Még nem tudja, hogy Goyard letartóztatták Párizsban, főként arról nincs tudomása, hogy amikor rálőttek a vámosra, akkor éppen szemmel tartottam a csavargót. Mert Léon, akit üldöz a rendőrség és a csendőrség, abban a háztömbben maradt. Gyorsan végezni szeretne, nem akar Misutól eltávolodni. Az üres ház egyik szobájában alszik. Emma észrevesz az ablakából, és már megy is hozzá. Azt kiáltja neki, hogy ő nem bűnös, térdre esik, térden csúszik előtte. A férfi először látja újra szemtől szembe, először hallja újra hangját. A lány másé volt, másokké volt, de miken ment már át ez a férfi. Szíve meglágyul, nyersen ragadja meg a lányt, mint ha össze akarná zúzni, de csak száját tapasztja szájára. Már nem az a magányos férfi, egy cél, egy gondolat megszállottja. A lány könnyei arról a boldogságról beszélnek neki, amely még elérhető, arról az életről, amit még újra lehet kezdeni. És mindketten elindulnak az éjszakába, egyetlen garas nélkül, mindegy, hogy hová mennek. Ott hagyják Misut a rettegésben, majd megpróbálnak valahol boldogok lenni. Megri lassan megtömt a pipáját, egyenként végignézett minden jelenlévőn. Elnézést kérek, polgármester úr, hogy nem tájékoztatom a nyomozás fejleményeiről. De amikor ide érkeztem, bizonyossá vált előttem, hogy még csak most kezdődik a dráma. Csak úgy jöhettem tisztába ezek a rejtett szálakkal, ha tovább hagyom fejlődni, lehetőleg minél kevesebb veszteséggel. Le Pomere meghalt, eltette láb alul a cinkosa. De amennyire megismertem, az a meggyőződésem, hogy önmaga vetett volna véget életének, amikor letartóztatják. Egy vámos golyót kapott a lábába, 8 nap múlva már a helyese látszik. Ezzel szemben letartóztatási parancsot adhatok ki dr. Ernest Michu ellen, gyilkossági kísérlet és a Mostaguen urat ért testi sértés, valami barátja, Le Pomere szándékos megmérgezése vátjával. Egy másik letartóztatási parancsot még Michuné asszony ellen, az éjszakai támadásért. Ami pedig Jean Goyert, eredeti nevén Serviert illeti, őt csak a bíróság megtévesztésért vehetik elő, mert ezt a komédiát eljátszotta. Ez volt az egyetlen humoros esemény. Sóhaj szállt fel, egy boldog, könnyed sóhaj, a kövérkés újságíró szájából, és még volt képe elhebegni. Ez esetben úgy vélem, hogy óvadék ellenében szabad lába maradhatok, kész vagyok 50 000 frankot lefizetni. Az ügyészség majd mérlegeli, Goyár úr. Michuné asszony a székére rogyott, de fiában több energia rejlett, mint benne. Nincs semmi hozzáfűzni valója? Kérdezte tőle Megré. Bocsánat, én majd az ügyvédem jelenlétében beszélek. Addig is a legteljesebb fenntartással fogadom az ilyen szembesítés törvényességét. És kinyújtotta sovány kakasnyakát, amelyből kiugrott sárgás Ádám csutkája. Orra még fehérebbnek tűnt, mint máskor. Még mindig kezébe szorongat a noteszát, amelybe a jegyzeteket rótta. Hát ez a kettő, mormogta a polgármester felállva. Az ég világon semmi terhelő bizonyítékom nincs ellenük. Léon Le Clercq bevallotta. Egyetlen célja az volt, hogy Michu rálőjön. Ennek érdekében csupán felbukkant előtte, nincs olyan törvényszöveg, amely, ha csak nem csavargásért, szólt közbe a csendőrhadnagy. De a főfelügyelő olyan lekicsinlően rándította meg a vállát, hogy a hadnagy belevörösödött.